19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Adócsökkentést jelentett be Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy 11 pontból álló, a becslések szerint 80 és 90 milliárd forint értékű adócsökkentési és adóegyszerűsítési megállapodást kötnek. Hozzátette, a vállalkozók adóterheit csökkentik, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágják. Az intézkedések között szerepel az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése, emelik az általányadózók általános költséghányadát, a főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocó alapot, valamint kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. A vállalkozókat 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállításában és a zöld beruházásokban, adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére, megemelik a kiskereskedelmi adó hatásávjait, valamint a kormány fél évvel elhalasztja az eredetileg január 1-től tervezett üzemanyag jövedéki adóemelést. Az intézkedések között szerepel még a társasági adóelőleg értékhatárának 5 millióról 20 millió forintra növelése, a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatára 150 millióról 180 millió forintra emelkedik, valamint 80 ezer egyéni vállalkozó számára indul el egy speciális adminisztráció csökkentés. A kormány és a kamara közös munkájaként szoros együttműködésben valósul meg a KKV-k adócsökkentése, az adminisztrációs terhek mérséklése, hangsúlyozta Nagy Elek. A csomag több mint 100 milliárd forintot jelent a következő három évben, mondta el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd, mondta el Gerlaki Bence. A 2026-os költségvetést érintő hatása nagyjából 89 milliárd forint, a későbbi években 100 milliárd forint fölé emelkedik, ismertette az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. A kompenzációt a banki extra profit adó emeléséből várja a kormány. Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslatot a parlamentnek. Az országgyűlés honlapján az olvasható, az ellátás bevezetésével összefüggő módosításról szóló törvényjavaslat rögzíti, jövő évtől a nyugdíjasok minden évben 14. havi nyugdíjban is részesülnek tehát. A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett előterjesztési indoklása szerint a juttatás bevezetése fokozatosan történik. Az összege a kifizetés első évében 2026-ban a nyugellátás 25%-a, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érni a 100%-ot. A Kulturális és Innovációs Minisztérium elindította a 251 féle állami ifjúsági támogatás élethelyzet szerinti keresését biztosító ifistart.hu weboldalt, jelentette be a tárca vezetője. Hankó Balázs közölte, a weblap célja, hogy a 14 és 35 év közötti fiatalok élethelyzetüknek megfelelően könnyebben eligazodhassanak az igényelhető állam által nyújtott támogatások között. A szépkártya közterheinek csökkentését szorgalmazza az Országos Kereskedelmi Szövetség. Üdvözlik a felhasználhatóság kiterjesztését a hideg élelmiszerekre, mert az egyszerre segíti a lakosságot az alapvető termékek beszerzésében, és emellett a kiskereskedelmi forgalom élénkítését. Ugyanakkor a hideg élelmiszer vásárlások maximum 3,6%-os tranzakciós díjának mérséklését javasolják, közölte az OKSZ. Magyarország az elmúlt évek során igen sokat profitált a világ egyik leggyorsabban fejlődő térségének számító Dél-Kelet-Ázsiával folytatott együttműködéséből, és a jövőben a magyar technológiák Brunejben is teret nyerhetnek, közölte a külgazdaság és külügyminiszter, miután ottani kollégáját fogadta. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a brunei szultán hazánkba látogat, valamint hangsúlyozta, mindkét ország azon az állásponton van, hogy nincs értelme pénzt és fegyvert önteni a továbbiakban a megnyerhetetlen ukrajnai háborúba, hiszen ez csak meghosszabbítja a fegyveres konfliktust. A tárcvezető arról is beszélt, hogy Magyarország bírósághoz fordul, ha az Európai Unió elfogadtatja az orosz energiaimport tilalmát. Szerinte ugyanis csalás lenne, hogy egyhangú döntés helyett elegendő a minősített többségehez, tartalmában ugyanis szankciós döntésről van szó. 100 Rafale típusú vadászgép beszerzéséről állapodott meg Ukrajna és Franciaország, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, miután Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. A Reuters hírügynökség szerint az aláírt vásárlási szándéknyilatkozat értelmében a következő 10 évben SAMP/T légvédelmi rendszereket, radarokat és drónokat vett Ukrajna Franciaországtól, ezzel hosszú távon erősítve az ország védelmét az orosz támadásokkal szemben. A francia elnöki hivatal is megerősítette a gépek számát, de az még nem derült ki, hogy ezek Franciaország saját készletéből érkeznek-e, vagy új beszerzések lesznek. Végül az időjárásról. Az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot, azután nagyobb rész gyengén felhős napos időre számíthatunk majd. A szél a nap folyamán mérséklődik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, napközben 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4. és 8. diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A 8-osoknak november 6-án és 19-én, a 4-eseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu. Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Aiszóposz. Magyaros névalak alapján Ezópusz meséjéről lesz szó a mai előadásban. Görög író volt időszámításunk előtt a 6. században. Életéről Hérodotosz, Arisztofanész és Arisztotelész is írt. Szamosz szigetén élt rabszolgaként. Természetes bölcsességével, meséjének köszönhetően elérte a felszabadulást. Részt vett Szamosz politikai életében, és közéleti tekintélyre is szertett. Később eljutott Delfolyba, ahol a kabzsi lakosokkal összeütközésbe került. A szentély megrablásának hamis ürügyével megölték Krisztus előtt 564-ben. Neve összefonódott a meseirodalommal. Már Aiszóposz vagy Ezópusz kora előtt is ismert volt az állatmese, például Hésziodosznál, Szimonidésznél, Arkhilokhosznál. Már ezekben is felfedezhető volt a kritikai és az oktató szemlélet, a demokratikus hajlam és a keserű élettapasztalat. A világirodalmi lexikon szerint kiváló mesélő egyéniség lehetett, aki rövid és csattanós műveivel a társadalmi politikai folyamatokat is értelmezte. Meséinek főszereplői állatok, emberi tulajdonságokkal felruházva. Továbbá szegény emberek is lehettek, akiknek erkölcsisége a gazdagokkal szemben magasabb rendű. A történetek végén a tanulság iskolás megfogalmazása később született. Moralizáló hajlamát a rabszolga sors és a feltételezhető testi fogyatékosság indokolta. Az első mesegyűjtemény töredék az első századból maradt ránk egy papíruszon. Magyarul először Pesti Gábor átdolgozásában és fordításában jelent meg 1536-ban. Heltai Gáspár 1566-ban Száz fabula címen adta közre meséit, feldolgozta ugyanakkor Fédrusz és La Fontaine is. Ezópusz állatmeséinek a szórakoztatáson túl erkölcsnemesítő hatása is volt. Erre tudatosan törekedhetett. Kipellengérezte az emberi hibákat, a jellemgyöngességeket. Tapasztalata lehetett, hogy az élet megbünteti a kevélyeket, gonoszokat, legalábbis meséi ezt a reményt keltették. Most pedig halljunk néhányat. A méhész. Egy embernek nagy méhészete volt, amit szépen rendben tartott, áldozatos munkával gondozta a méheket. A méhek is szorgalmasan dolgoztak, békés otthonukban rengeteg mézet készítettek. Egyszer egy idegen a gazda távollétében betört a gazdaságba, és kifosztotta a méhészetet. Mézet, lépet, mindent elvitt, amit csak talált. Amikor a méhész hazaérkezett, döbbenten látta az üres kaptárakat. Mindent megnézett, kastról-kastra járva, a gazdaságot szomorúan mérte fel a károkat. Az utolsó kaptárat vizsgálgatta éppen, amikor a méhek megérkeztek a mezőről. A méhek kifosztott otthonuk láttán mélységesen elkeseredtek. Oda lett egész évi munkájuk, mindent elvesztettek, ami fontos volt nekik. Elkeseredésük hirtelen haraggá változott, s azon töltötték ki mérgüket, akit láttak. Csatasorba álltak, s támadásba lendültek. Szúrták, csípték a gazdát, ahol csak érték. Ó, ti hálátlan állatok, sóhajtott a méhész szomorúan, képesek vagytok gondoskodó gazdátokat összemarni? Nem elég, hogy elvesztettem kaptáram kincsét, szeretett méheim is ellenem fordulnak. A tanulság a következő. Ne es abba a csapdába, hogy meggondolatlanul, tudatlanul a barátodat nézed ellenségnek. Fiú és a magyaró. A fiú a konyhában lézengett, amikor észrevette az üveget, melyben édesanyja a magyarót tartotta. Kaphatnék egy magyarót? Kérdezte az édesanyjától. Hát persze, vegyél ki egyet az üvegből. A fiú belenyúlt az üvegbe, de egy szem helyett egy maroknyit akart kivenni. Szorosan markolta a magyarót, s megpróbálta kihúzni az öklét az üvegből. Édesanyja fia kétségbe esett sírására figyelt föl. Beszorult a kezem, nem tudom kihúzni, hüppögte a gyermek. Hagyott a magyaró felét, mondta az anyja. A gyermek így is tett, s már könnyedén kihúzta az öklét az üvegből. Mohó voltál, ami nem szép dolog, dorgálta meg az anyja. Majd az üvegmagyarót a szekrény felső polcára tette, melyet a fiú nem érhetett el. A tanulság: a kevesebb néha többet ér. Zeus és a teknős béka. Zeus, az istenek istene, házassága alkalmából világra szóló lakodalmat rendezett. Napokon keresztül folyt a lázas készülődés a nagy eseményre, melynek fényűzésével semmi sem vetekedhetett. Zeus a föld minden állatát meghívta. Érkezett is az állatok sereglete, mindegyikük apró figyelmességgel kedveskedett az isteni párnak. Egyedül a teknős maradt távol. Zeusnak feltűnt a teknős béka hiánya, sorban meg is kérdezte az állatokat, mi lehet az oka. Egyikük sem tudott azonban felvilágosítást adni. Zeus másnap kérdőre vonta a teknőst. Miért nem fogadtad el a meghívásomat? Minden állat részt vett a lakodalmamon, és remekül érezte magát, egyedül te hiányoztál. Nekem nagyon jó lakásom van, én nagyon szeretek otthon lenni, válaszolta a teknős szerényen. Zeus nagyon feldühödötte válasz hallatán. Még hogy otthon jobban érzi magát, mint az én fényűző lakodalmamon, háborgott magában, majd fennhangon folytatta. Ha te ennyire szereted a lakásod, ha ennyire szeretsz otthon lenni, ezentúl a hátadon cipeled a házad, parancsolta haragjában. A tanulság: sokan inkább az egyszerű életet választják, mint a mások fényűzésében való sütkérezést. A tücsök és a hangya. Fagyos tél volt abban az esztendőben, vihar vihart követett, a hó mindent betakart. A hangya jól lakottan, békességben húzódott meg meleg kuckójában. A szorgos hangya egész nyáron keményen dolgozott. Aratás idején hajnaltól késő estig gyűjtötte, szedte, cipelte az élelmet. Így aztán, mire beköszöntött az ordidő, sikerült annyi gabonát felhalmoznia, amennyi bőségesen kitart tavaszig. A tücsök viszont otthontalanul egy lyukba bújva didergett az imankóban, és már a napját sem tudta, mikor evett utoljára. Elkeseredésében bekopogtatott a hangya barátságos otthonába. Kedves hangya, milyen jó neked! Kuckód meleg és biztonságos, éléskamrát tel is tele finom ennivalóval. Semmire sincs gondod. Én szerencsétlen meg fagyoskodom és éhezem. Szállj meg, kérlek, és adj egy kis élelmet, hogy túlélhessem ezt a kemény telet. Te mit csináltál a nyáron? Miért nem gyűjtöttél a télre? Kérdezte a hangya csodálkozva. Egész nyáron szívhez szólóan daloltam. Szóval nyáron énekeltél? Akkor télen meg táncolj, nevetett a hangya. A mese tanulsága: henyélés helyett bőség idején is készülj a legszűkösebb napokra. A sas és a szarvasbogár. A sas egy nyúlra vadászott, aki menekülés közben kétségbe esetten kiáltozott segítségért. Kegyelmezd, kérlek, kuckómban várnak a kölykeim. Felfigyelt erre a szarvasbogár, s határozott hangon rászólt a sasra. Azonnal hagyd abba, engedj szabadon elmenni azt a szegény nyulat. A sas azonban meg sem hallotta a szavakat, villámgyorsan lecsapott a nyúlra. A szarvasbogár elhatározta, hogy megbünteti a sast kíméletlenségéért. A szarvasbogár napokon, heteken, hónapokon keresztül figyelte a sast, mire sikerült kiderítenie, hol rakta le tojásait. Megvárta, amíg a sas élelem után néz. Ekkor felmászott a fészekbe, és ametaszította a tojást. És ez így ment hónapról hónapra. A szarvasbogár a sas minden egyes tojását összetörte. A sas tehetetlenségében Zeushoz fordult segítségért. Arra kérte az Istent, engedje meg, hogy következő tojását az ölében költse ki, azaz egyetlen hely ugyanis, ahol biztonságban lehet a szarvasbogártól. Zeus engedett a kérésnek, s az ölében elkészített fészekben hamarosan egy sas tojást nyugodott. Ám a szarvasbogár is látogatást tett Zeusnál. Egy óvatlan pillanatban összesározta az Isten ölét. Amikor Zeus észrevette, felállt, hogy letisztítsa ruháját. A tojás ismét a földre esett és eltörött. A mese mondani valója, mielőtt más ellen tennél, gondolj arra, hogy te is járhatsz ugyanúgy. Zeusz és a majom. Zeusz egy napon elhatározta, hogy megválasztja a legszebb állatkölyköt. Az állatok között gyorsan terjedt a verseny híre. Az anyák tisztogatták, szépítgették kölykeiket, s büszkén gyönyörködtek csöpségeikben. A verseny napján érkezett is az állatok sereglete. Mindannyian elhozták kedves, aranyos, bohókás, szép és játékos kölykeiket. Zeusz végignézett a versenyzőkön, s szája mosolyra húzódott. Valóban mindannyian szépek és egészségesek voltak. Nehéz döntés előtt állok, kezdte az Isten, amikor megérkezett a majom a kicsinyével. Az állatok jót kacagtak, hogy ilyen rútkölyökkel akar a majom versenyezni. Milyen mulatságos kis állat, fordult Zeusz az anyához. Nem bízol abban, hogy ő nyeri meg a versenyt, igaz? Már miért ne bíznék benne? Kérdezte visszacsodálkozva az anya. Hiszen ő a legszebb gyermek a világon, mondta eltökélten a majom mama. Zeusz ebben a pillanatban megértette, hogy ennek a versenynek sem lehet győztese, sem vesztese, hiszen minden kölyök az anyja szemében a világon a legszebb, s ezt az érzést egyetlen bíró sem ítélheti felül. Nincs győztes, hirdette ki az Isten, az anyja szemében minden kölyök a legszebb, és ez így van rendjén. Az eszes ember belátja hibáját, és orvosolja. Ez a mese mondani valója. A béka, mint orvos. A tóban élt egyszer egy béka. Sok évet megélt már ez a béka, s elunta a folytonos brekegést. Gondolt egy nagyot, és kitalálta, hogy orvosnak adja ki magát. Orvosként minden állat tisztelni fog, gondolta. Néhány üvegcsét megtöltött vízzel, majd elindult szerencsét próbálni. Bármilyen állat jött vele szemben, mindegyiket meg akarta gyógyítani. Összetalálkozott a macskával. Én messze földön híres orvos vagyok, minden betegséget meggyógyítok. Minden orvosságot ismerek. Fáj a fogad? Csikor a hasad? Itt a csoda gyógyszer, mely minden bajt orvosol, itt ki bátran. Megrándult a lábam, tud segíteni? Kérdezte a bicegő macska. Itt ez a gyógyszer, megiszod, s hamarosan elmúlik a fájdalom. A macska hálálkodni kezdett, ám a ló közben nyerített. Hasogat a hátam, adj nekem is gyorsan, kérte a békát az orvost. A róka gyanakodva figyelte őket. Béka, te valóban meg tudod gyógyítani a betegségeket? Kérdezte. Hogy ne tudnám, húzta ki magát az orvos. Akkor áruld el nekem, folytatta róka, hogy miért nem gyógyítod meg először saját magad, hiszen sánta vagy, a bőröd csúnya és ráncos. A mese mondani valója, a turpisság mindig kiderül. Az egerek és a menyétek. Az egerek és a menyétek hosszú-hosszú idő óta hadban álltak egymással. Az egerek lényegesen többen voltak ugyan, a menyétek viszont nagyobbak és erősebbek voltak, így minden egyes összecsapás a menyétek győzelmével ért véget. Az egerek megritkított serege az egérjogban gyűlt össze, és sanyarú sorsán szomorkodott. Jaj, mi lesz velünk? Sóhajtoztak. Fejetlenség uralkodik sorainkban, vette át a szót egy sok évet megélt egér. Ha lennének vezetőink, akik megmondják, mit csináljunk, nagyobb esélyünk lenne a győzelemre, javasolta. Ötletével nagy sikert aratott, s rögvest meg is választották vezéreiket. A vezérek nagyon büszkék voltak, hogy vezérek lettek. Elhatározták, hogy valamivel ki kell tűnniük társaik közül. Hosszú ideig vitáztak, marakodtak, tervezgettek, mi is legyen a vezéri jelvény, ám végül sikerült megegyezniük. Díszes, feltűnő kalpagot készítettek, amit büszkén viseltek a nap minden órájában. Elérkezett a csatanapja. Hiába voltak azonban az egereknek díszes kalpagot viselő vezéreik, a menyétek fölényesen győzedelmeskedtek, az egerek pedig újfent csúfos vereséget szenvedtek. Kapkodták is a lábukat, s futottak az egérjukak felé, ahogy csak bírtak. Mindannyian biztonságba jutottak, egyedül a vezéreknek nem sikerült elmenekülniük. Nehéz díszes kalapjuk miatt ugyanis nem fértek be az egérjukba. A mese lényege, külsőségek helyett a fontos dolgokra figyelj. Hattyúk és a holló. A holló irigykedve figyelte a tavon úszkáló szépséges, hófehér tollú, hosszú nyakú hattyúkat. A holló tolla csillogó koronfekete volt, csőre erős, szárnyai magasba repítették az égen. Ő mégis hattyúvá akart válni, minden vágya az volt, hogy a tóban ringatózzon, hófehér tolla megcsillanjon a víztükörben, kecses nyaka magasra nyúljon. Elhatározta hát, hogy hattyúvá változik. Elhagyta szép otthonát, s leköltözött a tópartra. Napjait a vízben töltötte, annak ellenére, hogy irtózott a víztől. Réges-régen történt már, hogy a holló új otthonában berendezkedett. Időközben nagy nehezen megtanult úszni, s nap mint nap órákon keresztül sikálta holló fekete tollait, hogy kifehéredjenek. Mégis minden igyekezete hiába valónak bizonyult. Tollai nem lettek fehérek, ám az állandó sikálástól megtörtek, csillogó ragyogásuk semmivé vált. Talán azt kellene ennem, amit a hattyúk, gondolta. Ezután olyan ételeket fogyasztott, mint a hattyúk. Ettől azonban lefogyott, hamarosan megbetegedett. Végül már csak árnyéka volt régi önmagának. Tolla torzomborz lett, gyönge szárnyaival már a legalacsonyabb faágra sem tudott felszállni. Kénytelen kelletlen belátta, hogy ő sohasem válhat hattyúvá. Ahelyett, hogy büszke lett volna csillogó tollára, s más tehetségére, azzá akart lenni, ami soha nem lehetett. Mondani való a következő. Ismerd fel saját erényeidet, s ne másokét akard magadra erőltetni. A béka, meg az ökör. Egy szép nagy kövér ökör a tóhoz sétált inni. Meglátta őt a béka. Kikerekedett szemekkel nézte hatalmas termetét, csodálattal adózott szépsége iránt. Ó, milyen gyönyörű is nagy állat, gondolta. Megjelenése erőt sugároz. Ahogy áhítatta, nézegette az óriási állatot, nagyszerű ötlete támadt. De hiszen én is lehetnék ilyen nagy és csodálatos, hiszen az én bőröm is ráncos és rücskös, akárcsak az ököré. Ha visszatartom a lélegzetem, és felfúvom magam, olyan leszek majd, mint az ökör. s amit elgondolt, úgy is tett. Lábait szétvetette, és fújni kezdte magát. Amikor úgy érezte, nagyon nagyra nőtt már, megkérdezte fiait. Na, hogy tetszem? Vagyok már akkora, mint az ökör? Még közel sem, felelték azok. Nagy levegőt vett, s tovább fújta magát a béka, majd megint megkérdezte. Na, hogy tetszem? Vagyok már akkora, mint az ökör? Még nem igazán. Az ökör jóval nagyobb nálad, felelték a fiai. A béka összeszedte hát minden maradék erejét, igyekezett még jobban felfújni magát. Ekkor azonban a bőre meghasadt, és szétpukadt. A mese értelme. Fogadd el magad olyannak, amilyen vagy. Ne akarj a más bőrébe bújni. Húst vivő kutya. A kutyát egy szép napon óriási szerencse érte, húst talált. De nem ám akármilyen húst, hanem egy nagyon nagyot. Gyorsan a szájába kapta, és büszkén elindult hazafelé. Útközben minden állat megcsodálta, és irigykedve figyelte a boldog kutyát a hússal. Nézd meg, kora hús! De jó annak a kutyának! Milyen büszke suttogták itt is, ott is! Amikor a kutya egy folyón úszott át, meglátta a vízben saját tükörképét. A kutya azonban azt hitte, egy másik kutyát lát. Az a kutya is húst visz a szájában, de az a hús sokkal nagyobb, mint az enyém, gondolta. Ezt nem hagyhatom, meg kell tőle szereznem. S rögvest cselekedett is. Elengedte a sajátját, hogy rátámadjon a másik kutyára a koncért. Csodák csodájára azonban sem a hús, sem vetétás nem volt ott. Csupán a kapzsi kutya kapkodott a vízben, s alig tudott kikecmeregni a partra. Így történt, hogy a kutya mindkét húst elvesztette. Az egyiket az ársa dorta el, a másik pedig soha nem is lehetett volna az övé, hiszen nem létezett. A lényeg a következő. Aki kapzsiságból másét kívánja, még a sajátját is elvesztheti.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mesének 16. részét halljátok, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
16. fejezet. Árvíz furfangos szigeten. Hercsula macska valóban úgy aludt, mint a bunda. Bezzeg surranó, álmatlanul forgolódott a kosárban. Egyre azon törte a fejét, hogyan férkőzhetne be a hálófülkébe. Lyukat nem rághat az ajtón, mert a zajra felébredne a boszorkány. Mit tegyen hát? Ki tudja, mennyi időt kell még itt eltöltenem ahhoz, hogy kivárjam a megfelelő alkalmat? Gondolta csüggetten. Vajon érdemes-e életemet kockáztatva egy kandúrházában tanyáznom? Mit érek a kincsekkel, ha Hercsula macska egy szeszélyes pillanatában véget vet életemnek? Az efféle gondolatok nem nagyon alkalmasak arra, hogy álomba ringassanak egy egeret. Nem csoda, ha surranó csak éjfél tájban bóbiskolt el. Pirkadatkor szörnyű lárma verte fel a csendet. Ilyet kiáltások, kolompolás, fenyegető moraj ébresztette a sziget lakóit.
Hap, 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 árvíz van! Víz alatt a sziget! Hap, 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 hap!
Rikoltozták a vadkacsák. Surranó kiugrott a kosárból, és megzörgette a hálófülke ajtaját.
Ébredj, Fáni! Meneküljünk!
Fánit nem lehetett egykönnyen felébreszteni, hát még hercsul a macskát. Fáni két fedőt vert össze a füle mellett, mire nagy nehezen kinyitotta a szemét.
Ne lármázzatok!
Morgott, és a másik oldalára fordulva folytatni akarta az alvást.
Ébredj, hercsula! Kiáltott Fáni. Jön a víz! Már a lépcsőig ér!
Cincogta surranó kétségbeesve. Nem gondolt most sem a kincsre, sem vasorrubábára. Azt nézte csak, hogyan menthetné az életét. A kertben, a réten, ameddig csak a szemellátott, zavaros, szürke víz hullámzott. Surranó ráeszmélt, hogy ezt mutatta neki este a tükör.
Mi lesz velünk? Mi lesz velünk?
Siránkozott. Hercsula macska ásítozva és hunyorogva kukucskált ki az ablakon.
A szokásos tavasz jár,
mondta egykedvűen.
Ha féltek, költözzetek át a vízi malomba.
Szőre vesztett régi bundát terített magára, és felment a padlásra. Fáni gyorsan batyuba kötött néhány holmit, vízre bocsátott egy teknőt, beleültette surranót, és egy zsineggel vontatni kezdte a teknőt az elárasztott kerten át a folyó felé. Hercsula macska, aki peckesen sétált a tetőn, utánuk szólt.
Süllyedő hajóról menekülnek az egerek.
Ez nem sértés, csak egy régi mondás, gondolta surranó, és visszanézett a szigetre, ahol már mindent elöntött a víz. Vadmacskáik fent ültek a nagy fűszfán. Vadmacskáné férjével perelt, amiért az elfelejtett csónakról gondoskodni. Bezzeg tyúkanyó kertje végében már egy hete ott feküdt a nagy tutaj, amellyel most az egész csirkehad ide-oda hajókázott az elárasztott kertekben. Sünige egy csőszkunyhó tetején rendezkedett be. Lompos Lajos oduja tele volt menekültekkel. Húsvéti nyúlék a padlásra költöztek, akárcsak hercsula macska. Vidra Valentin, felhasználva az árvíz okozta zűrzavart, a víz alatt beúszott Borz Benedek házába, és a rúdról elemelt egy oldalcsemege szalonnát. Szarkáni asszony észrevette, és délre már az egész sziget értesült a gaztetről. A lármát még Fániék is hallották a vízimalomban, ahová szerencsésen megérkeztek. Elmesélték Molnár fecskének, hogy az árvíz elől menekültek. Azután körülnéztek, mert még sohasem jártak vízimalomban. Hát még ilyenben, ami a folyó közepén úszik, mint egy hajó, azaz csak úszna, ha a vastag horgonylánc nem rögzíteni egy helybe. Két részből áll a vízimalom, egy házformájú fedett bárkából, meg egy nyitottból, amit Molnár fecske völgyhajónak nevezett. A két bárka között forog a malomkerék, nem túl gyorsan és nem túl lassan, ahogy a víz sodra hajtja. Ez a zöld moszattal bevont, csillogó vízfüggönyt permetező kerék mozgatja a malom egész szerkezetét. Fáni csak úgy kapkodta a fejét, annyi minden zúgott, forgott, pörgött, rezgett, csattogott a félhomályban. Száguldó fekete szíjak, kis kerekek, nagy kerekek, fogas kerekek, sejemsziták. Mind-mind azon dolgoztak, hogy a búzából szép fehér liszt legyen. Fáni ámulva nézte, hogyan ömlik a liszt a zsákba.
Micsoda gyönyörű munka! Lelkendezett. Én bizony, ha hercsula helyében lennék, nem unatkoznék odahaza, hanem magam őrölném itt a lisztet. A derék kandúr igen lusta,
jegyezte meg Molnár fecske megfontoltan.
Nehezére esik minden mozdulat. Bezeg a munka temetésére nem restelne elfáradni.
Míg Fáni Molnár fecskével társalgott, surranó beszaladgált minden zegzugot, rokonok után kutatva. Amerre ment, apró lábnyomok maradtak utána a lisztben. Mert itt minden fehér volt a liszttől, a malom szerkezet, a ládák, a szuette gerendák, Molnár fecske tolla, még a pókhálók is. Nem csoda, ha surranó eleinte azt hitte, finom csipkék lógnak a sötét szegletben, hanem egérrel, sehol sem találkozott.
A tiszteletre méltó hercsula hébe-hóba berándul ide egerészni,
magyarázta Molnár Fecske. Surranónak egyszeriben elment a kedve a vízimalomtól. Sietve követte Fánit a rengő deszkapallón át a völgyhajóra. Fáni kiült a bárka végére, és lábát a mély víz felett lógázta. Surranót nem engedte közel a vízhez, beültette a deszka hasadékába, a kicsírázott búzaszemek zsenge zöld ligetébe. Úgy becézte, olyan szeretettel gondoskodott róla, hogy Surranó egyre jobban megkedvelte. Fáni már nem firtatta, honnan jött Surranó és miért. Ehelyett vidám dolgokat mesélt neki a szigetlakók életéből. Surranó kitűnően szórakozott. Hát még mikor Fáni hercsulamacska különféle gyengéiről mesélt.
Ilyen társról ábrándoztam mindig a néma templomban, gondolta Surranó. Kár, hogy első pajtásom éppen egy tolvajboszorkány. Pedig milyen kedves arcocskája van, órákig el tudnám nézni.
Fáni persze nem arról volt híres, hogy sokáig képes egy helyben ülni a nyikorgó malomkerék mellett.
Éhes vagyok, jelentette ki hirtelen. Gyere, Surranó, együnk valamit!
Visszamentek a malomba, és Fáni kibontotta a batyút. Piros, csíkos kis párna került elő, egy zöld mázas csupor libazsírral, kolbász, kenyér és egy ruhakefe.
Hát ezt minek hoztad?
Csodálkozott Surranó, hiszen nem szoktad a ruhádat kefélni.
No persze, válaszolt Fáni zavartan. Tudod, azt gondoltam, hát ha idegen népek közé kerülünk, hadd higgyék, hogy én ilyen rendes vagyok.
Molnár Fecske, aki nem hallotta ezt a beszélgetést, most odalépett hozzájuk és elismeréssel bólogatott.
Ez ám a rendes kis boszorka? Árvízben sem felejti a ruhakefét, hogy még a veszélyben is tiszta és rendes legyen a ruhája. Látszik, hogy hercsula macska házában élsz. Ő ad olyan sokat a tisztaságra. Csak baja ne történjék szegénynek. Ha sokáig nem megy le a víz, megroskad az a vénház.
A pókháló függönyös ablakon át látták, hogy a hercsulaház még áll. Megnyugodtak. Az elemózsiát kiteregették egy konyharuhára, és Molnár Fecskével együtt jó ízűen megebédeltek. Utána végighevertek egy ócska bundán, és hallgatták Molnár Fecskét, aki régi dolgokról mesélt.
Egyszer, így nyári időben, kezdte visszaemlékezéseit Molnár Fecske, észrevettem, hogy a folyón egy ladik úszik lefelé. Nem ült benne senki. Attól féltem, hogy a víz neki sodorja a malomkeréknek, s akkor nem csak a ladik törik össze, de a keréklapátjai is megsérülhetnek. Leráztam hát szárnyamról a lisztet, s berepültem a ladikba, hogy eltérítsem útjából. Legnagyobb meglepetésemre a ladikban egy fehér cica aludt összegömbölyödve. Mikor felébredt, s meglátta, milyen veszély felé sodorja az ár, egészen elvesztette a fejét. Rémültem futkosott ide, oda, míg én nagy nehezen félrekormányoztam a ladikot, úgyhogy sikerült a malomnál kikötnünk. Lefektettem hát a subára, amin most ti heverésztek, s átrepültem Furfangos szigetre szólni hercsula macskának. A derék kandúr összecsomagolt egy kosárka finom elemózsiát, és bevezett a malomba. A fehér cica elmesélte neki, hogy ő a furcsavári révészek macskája. Naphoztat a kikötött ladikban szokott üldögélni, halakat nézni, szunyókálni. Hogyan szabadult el vele a ladik, nem tudta megmondani. Most már csak arra kérte hercsula macskát, evezzem fel vele a furcsavári révhez, mert az ő gyenge kis cicakarja nem bírja az evezőt. A derék kandúr kötelességének tartotta, hogy segítsen a bajba jutott cicán. Felevezett hát vele a furcsavári révig. Útközben annyira megtetszett neki a cica, hogy elhatározta, feleségül fogja venni. Nekem szólt erről először, és én nagyon helyeseltem az elhatározását. A kis cica igazán szemre való teremtés volt. Bundája fehér, mint a cukorhab, szeme zöld, akár a folyóvize, járása könnyed, ruganyos. Amellett, mint egy furcsavári rokonom mesélte, rendes, szorgalmas, takarékos teremtés volt, kiváló egerésző. Köhintett közbe Surranó, de Molnár Fecske nem zavartatta magát, tovább mesélt. Az ilyen feleség kész nyereség. A derék kandúr dicsekedett is széltében hosszában, hogy megházasodik. Ha pedig megkérdezték tőle, mikor lesz a készfogó, így felelt.
Mihelyt eláll a szél, felövezek menyasszonyomért, ilyen ellenszélben őrültség lenne útra kelnem.
Mikor a szél elállt, rekkenő hőség következett, és a derék kandúr egész nap a szobában hűsölt. 10 kilométert evezni ár ellen ilyen kánikulában, kész öngyilkosság. Ez volt a válasza azok számára, akik firtatták, miért nem hozza már a menyasszonyt. Elmúlt a nyár, és beállt az őszi esőzés. A derék kandúr halhólyagból vízhatlan viharkabátot varratott magának, de megint olyan erős északi szelek kezdtek fújni, hogy nem bírta rászánni magát az útra. Addig halogatta az indulást, míg nem levelet kapott a fehér cicától, hogy ne is jöjjön, mert ő már közben férjhez ment egy szürke, csíkos, furcsavári kandúrhoz.
Mire Molnár fecske idáig jutott az emlékezésben, a két kis menekültet álomba ringatta a malomzúgása, egyenletes zakatolása.
Ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 16. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az Isten igazságáról elmélkedik.
Amikor Jézus Krisztust Pilátus elé vitték a helytartóságra, Pilátus megkérdezte, mi az igazság? És Jézus ezt válaszolta, arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra. De mi is az igazság? Mi is kérdezhetnénk Pilátussal együtt? Hiszen, hogyha nézzük az interneted, olyan sok rövid kis tanítás van. Különböző vallások, sokszor nem is tudjuk, hogy kik ezek pontosan, de okkultista személyek, jósok, nem is tudjuk pontosan, hogy ez most vallás, okkultizmus, ki az, aki tanít, de azzal lépnek fel, hogy nekik van igazuk. Eddig mindenki tévedett, mindenki tagadta az igazságot, de ők most már nyíltan elmondják. És például egzisztenciális kérdésekről, például mi lesz velünk a halál után, van-e örök élet, hogyan is néz ez ki, egyáltalán kiteremtett bennünket, vagy honnét is jöttünk. Olyan sok alapvető kérdésre, olyan sokféle dolgot mondanak emberek, és persze mindenki úgy lép fel, hogy ez az igazság, és mindenki más hazudik, vagy rosszul tudja. És megint hát mi az igazság? Mindenki ezzel lép fel, hogy ő mondja meg az igazságot. Akkor honnan tudjuk megállapítani pontosan, hogy most miben vagy kiben higgyünk? Ott van például a posztmodern filozófia, most ezt szeretném kiemelni. A posztmodern áthatja a filozófiai gondolkodást, mind a művészeteket, az építészetet és a kritikát is. A posztmodern jellemző gondolkodásmódja a nagyfokú relativizmus és az agnoszticizmus. Az agnoszticizmus azt vallja, hogy az igazságot és a világot nem tudjuk megismerni a maga teljességében. Mindig csak apró részleteket ismerhetünk meg. Semmi sem biztos ebben a világban. Nincs kívülálló, objektív látásmód. És ez megmutatkozik már a nyelven is. Judith Butler, ő egy filozófus, azt tanítja, a nyelv által gondolkodunk, így a nyelv meghatározza a tudatunkat, és kialakul egy keretrendszer, egy struktúra, amiben a világról gondolkodunk. A nyelv azonban nem tükrözi, hanem eltorzítja a valóságot. A nyelv börtönébe vagyunk zárva. Azonban nem csak a nyelv alkot ilyen struktúrát, hanem a hagyományok, a szokások és a társadalom is. De az így kialakult struktúrákban sem lehet megbízni. Ez a filozófia megkérdőjelezi az általános értékek létjogosultságát, magát az objektivitást is. Sőt, azt állítja, hogy az objektív látásmód olyan hatalmi struktúrákat rejt magában, ami elnyomó jellegű és ezért kirekesztő. Például az olyan rendszerek, és gondoljunk itt a katolikus egyházra, aki magyarázza a Szentírás alapján, hogy honnét a világ, ki az ember, ki az Isten, mi az életnek a lényege, mi lesz velünk a halálunk után, a legfontosabb kérdésekre egy egyetemest választ ad, a Szentírásból kiindulva, ami az Istennek a sugallatára íródott, vagyis az Isten mondta meg nekünk az alapvető igazságokat. Például azt mondja ez a filozófia, hogy az ilyen rendszerek az egyetemesség igényével lépnek fel, és ezért elnyomó rendszerekké válnak. A nagy elbeszélések, a nagy narratívák a valóság egyetemes értelmezését jelentik, ami olyan objektív keret, vonatkozási pont, ami segít abban, hogy eltájékozódjunk ebben a világban. A posztmodern filozófusok elutasítanak mindent, ami magát igaznak, egyetemesnek tartja. Az abszolút igazságok létét nem tartják realisztikusnak. Vagyis azt mondják, hogy a valóság nem megismerhető, tulajdonképpen a valóságot tagadják, vagy a relativizmust, hogy például én így élek meg valamit, én ezt gondolom, te más gondolsz, de mind a kettő igaz. A valóság megismerhetőségének a tagadása, a relativizmus, a hagyományos értékek és a struktúrák megkérdőjelezése, sőt elnyomónak tartása tagadja az örök lényeget, az identitást, és tagadja magát az embert, tagadja magát a keresztény antropológiát. A posztmodern szerint ezért semminek sincs örök lényege. Nincs állandó emberi természet, de például nő és férfi lények sem. Ahogy személyiségünk sem stabil, nincs valamiféle esszenciális énmag, nincs például lélek, hanem a személyiség és a világról alkotott elképzeléseink is társadalmi interakciók termékei. Amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, ez a gyakorlatban sokszor úgy jön elő, például, hogy amikor valamilyen erkölcsi kérdésről van szó, például lehet-e abortuszt elkövetni, vagy az eutanáziát, vagy például lehet-e embert ölni, vagy mit engedhetünk meg magunknak, akár a házassággal kapcsolatban, vannak-e örök erkölcsi törvények, akkor az alapvető kérdés mindig az, hogy van-e alapvető igazság, van-e aki megmondja az igazságot, és az igazság örök, azt ember nem változtathatja meg. Ez a relativizmus azt mondja, hogy nincs ilyen igazság, sőt, aki azt mondja, hogy ilyet talált, az elnyomó rendszer. Hanem mindenkinek van véleménye, és ezért például egy társadalomban is, ami most úgy tűnik, hogy könnyebb, akár az abortusz, vagy akár, hogy ott lehet hagyni a házastárs, a gyermekeket, mivel sokakban ez az igény áll fenn, ez sokkal könnyebb, ezért ezt bevezetjük, és jóvá hagyjuk, és akár törvénybe is lehet iktatni. Vagyis, hogy emberek mondják meg, hogy mi az igaz. És hát azt hiszem, hogy nem is kell mondanunk, hogy ez teljesen ellene mond a keresztény értékrendnek. Szent Pál apostol azt írja, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Sőt, Jézus Krisztus magáról mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. De nem csak egyfajta tudás, hanem az igazság egy személy. Vagy ugyancsak Jézus mondja János evangélium 8. fejezetében, 31. és 33. versben, ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Jézus egyértelműen mondja, hogy az igazság maga az ő személye, az igazság maga az Isten, és amit az Isten mond. Ezek örök igazságok, hiszen az Isten öröktől fogva van, és az ő igazságai örökké megmaradnak. Amikor Jézus tanít bennünket, azt mondja, a tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki engem küldött. Vagy amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Vagy amikor beszél Jézus a gonoszról és az Istennek az eljöveteléről, azt mondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Amikor az Isten igazságáról beszélünk, és ha megnézzük pontosan, hogy Jézus mit is tanít nekünk, mi annak a lényege, nekünk embereknek ez mit ad, milyen jövőt ígér nekünk, milyen reményt kelt bennünk, akkor láthatjuk, hogy az Istennek a tanítása az emberről, az a legnagyobb méltóságot jelenti számunkra, hiszen az Isten teremtett bennünket, Jézus Krisztus megváltott, a Szentlélek megszentel bennünket, Jézus megígérte az örök életet, a mennyországot, amikor az Isten színelátását élvezzük a szentek közösségében, a legnagyobb szeretet, a legnagyobb méltóság és a legnagyobb boldogság. És ha megnézzük ezt a relativizmusnak a tanítását, meg a mindenféle jósoknak a tanítását, azok pedig gyakorlatilag az embert megalázzák. Ha végig gondoljuk, hogy mit is tanítanak ezek az emberek, hogy valaki ide kerül, itt lebeg, ott lebeg, 41 napig itt van, ott van, meg mindenféle helyzetekben van, meg meg lehet idézni, meg nem tudom, hogy miket csinál, hogy az embert a porig alázza. Ezért az Istennek az igazsága, ami örök igazság, és mi ebben hiszünk, az embernek a legnagyobb méltósága, ezért a legnagyobb szeretet. A többi tanítás pedig az embert valamilyen szinten megalázza, főleg ezen okkultizmus, ezotéria, az embert megsemmisíti, a porig alázza. Sőt, amikor azt mondja, hogy az embernek nincs énmagja, nincs lényege, onnan az embert kilúgozta, semmivé tette. Ez a teljes megalázottság, ez a pokol. Ezért, amikor olvassuk az evangéliumot, olvassuk a Szentírást, az egyháznak a tanítását tanulmányozzuk, akkor ne csak olvassuk, hanem imádkozzunk is azért, hogy Uram, olyan sokan lépnek fel a hazugság prófétái, és hogy én higgyek benned, te benned, aki az út vagy, az igazság és az élet.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését hallották. Az összeállítást Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.